és PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk szintén 0-1. A férfi kézilabda BL-ben a 40. percben a Szeged 28-19-re vezet a Kristianstad ellen. Kedves hallgatóink, hamarosan következik a Határok nélkül. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Bereki Anikó vagyok. Műsorunk tartalmából. A politikai hangyamunkát is el kell végezni. Figyelmeztet az október 24-i szlovákiai önkormányzati választások előtt a Magyar Szövetség elnöke. Negyed század a kárpátaljai magyar oktatás és kultúra szolgálatában. 25 éves a Munkácsi Szent István Líceum. Kolozsvár. Terek, tornyok, tegnapok. Egy tárlat, amely 130 év képeslapjain keresztül mutatja be a kincses várost. Most következzenek a részletek. Elsősorban a tapasztalt, eredményesen dolgozó emberekre épít a Magyar Szövetség a helyhatósági választáson és az eredmények felmutatására is. A tapasztalat és a korszakváltás megférnek egymás mellett, mondta Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke arra a kritikára, hogy elmaradt a korszakváltás, mert sok a régi ember a jelöltek között. Gubik Lászlóval Haják Szabó Mária beszélgetett.
Többé-kevésbé ugyanannyian indulnak polgármesternek is, önkormányzati képviselőnek is. Megyére is polgármesternek 300 körül indul a Magyar Szövetség színeiben. Önkormányzati képviselőjelölt több mint 2000, és megyei képviselőjelölt pedig 82. Komoly hadrenddel készülünk az október 24-i választásokra, az egészen biztos. És hát számos rendezvény van most már itt a kora őszi időszakban. Most jönnek a születi fesztiválok, meg a búcsúk, meg a vásárok. Egyértelmű volt az üzenet a miénk felé, hogy kint kell lenni mindenhol az emberek között, mert emelt fővel tudjuk elmondani és bemutatni azokat az eredményeket, amelyeket akár a megyén, akár a falvakban az elmúlt 4 évben elértek a miénk. Ezt kell elmondani az embereknek.
Az az igazság, hogy ezt eddig is megtette mindig a Magyar Szövetség, illetve az előtt pártjai, tehát nagyon sok ilyen rendezvényen vett részt, ugyanakkor megtapasztaltuk, hogy ez kevésbé volt hatékony. Mennyire nyit a Magyar Szövetség az új média felé, amely úgy tűnik jobban megszólítja az ember.
Teljes mértékben nyit, csak azt látni kell, hogy más az önkormányzati választás logikája, és más a listás parlamenti választásnak a logikája, és az önkormányzatinál pedig pont az működik, amit most is csinálunk, ugyanis ott a jelölteket, tehát hogy a szemét karikázhatja a választópolgár, ergo minél több készfogáson vagy túl, és minél több embernek nézel a szemébe, és mondod el személyesen, hogy mi a te programod, mit tettél le eddig az asztalra, és mit kínálsz a továbbiakban, annál jobb az esélyed. Úgyhogy mondhatni azt is, hogy ez a mi terepünk. Nem véletlen ugyan, hogy 4 évvel ezelőtt is a Magyar Szövetség kirívóan jó eredményt ért el, annak dacára, hogy parlamenten kívüli pártról beszélünk. Most is minden esély és minden lehetőség és feltétel adott arra, hogy megismételjük a 4 évvel ezelőtti jó eredményt. Mi azt a célt tűztük ki a júniusi országos tanácson, ami az önkormányzati választásra történő választmányi felkészülés volt párton belül, hogy a top 3-ban, tehát dobogós helyen kell végeznünk polgármesterek száma és a megyei képviselők tekintetében is az összes párt közül, és szerintem ezt az eredményt hozzuk is. Pártelnökként nem mondhatok mást, mint hogy október 24-e egy ilyen megerősített jó eredménnyel és a régiós pozícióink megszilárdításával egy ugródeszka kell, hogy legyen egy sikeres 2027-es parlamenti év irányába.
4 évvel ezelőtt meg korábban is volt egy ilyen alapelv, hogy ott, ahol a magyarság többségben van, egyedül kell indulni, ahol szorványban vagy kisebbségben, ott valakivel összefogva. Ez az alapelv továbbra is érvényes?
18 járásban indul a Magyar Szövetség, mivel itt jelölteket karikáznak az emberek, ezért mindenhol önállóan indulunk. Olyan járások, ahol a magyarság száma alig haladja meg a 20%-ot, még ott is az elmúlt 4 évben a képviselőhelyek több mint 50%-át sikerült elérni. Úgyhogy ha ez a politikai hangyamunk el lesz végezve most is, akkor minden esély megvan arra, hogy a számarányunkhoz képest is sokkal jobb eredményt érjünk el a mandátumok száma tekintetében.
Gubik Lászlóval Haják Szabó Mária beszélgetett. Itt a Határok nélkül. Megalakulásának 25 éves jubileumát ünnepli a Munkácsi Szent István Líceum. Kárpátalja egyetlen magyar, római katolikus iskolája hatalmas feladatot vállalt, hiszen felekezettől függetlenül fogadja a tehetséges gyerekeket. Ezzel negyed százada a kárpátaljai magyar oktatás és kultúra egyik legfontosabb bástyája. Az alapítás óta eltelt időszakban a római katolikus líceum generációk számára biztosított keresztény értékrendet és magas szintű tudást, megőrizve a nemzeti identitást. További részletek Ivancsik Attilától.
Szeretek ide járni, mert a tanárok azok nagyon jók, a diákok pedig egy jó közösség. Az iskola szerintem azért is nagyon jó, meg keresztény iskola, és minket a kereszténységre tanítanak.
Fogalmaz Mihalovics Máté, a Munkácsi Szent István Líceum 9. osztályos tanulója. Negyed század alatt generációk nőttek fel az egyházi iskola falai között. Vallásos környezetben, anyanyelvükön tanulva, magyar identitásukat őrizve egy olyan vidéken, ahol ez soha nem volt könnyű feladat, hangsúlyozza Mihalovics Attila igazgató.
Nem vagyunk könnyű helyzetben a háború miatt sem, de mondhatjuk azt, hogy a politikai és a jelenlegi társadalmi helyzet is sajnos az anyanyelvet is gáncsolja, a hitet is próbára teszi, de bízunk abban, hogy itt, a Szent István Líceumban a magyar nyelvet is meg tudjuk őrizni, a hitünket is, a gyerekekben a hitet tudjuk erősíteni, pedagógusaink, tanáraink ezen dolgoznak, és minden nap az Isten kezébe tesszük a napunkat, gyermekeinket.
Kristofori Olga 23 éven keresztül volt a Munkácsi Szent István Líceum igazgatója. Mint fogalmaz, a cél negyed évszázad elteltével sem változott. A keresztény értékrend továbbadása, közösségépítés, a magyar nyelv és identitás megőrzése.
Kezdetek nehezek voltak, a terület magyar általános iskoláiból vettük fel a gyerekeket, és hál' Istennek nagy keletje volt az intézménynek, informatika, idegen nyelv szakirányokon nagyon nívós volt, és jöttek sokan ide tanulni. Így aztán előállt az a helyzet, hogy bővíteni kellett, mert nem volt sem étkezdénk, sem előadó termünk, sem tornatermünk, így aztán elkezdtük az építkezést. Hát ez nem kevesebb, mint 10 évig tartott, 2015-ben átadtuk ezt az épületet. Jól voltunk, hiszen több helyünk volt, csak a gyerekek fogytak sajnos, ez látható az utóbbi időben is, de most örvendetes, hogy az elmúlt évekhez képest kicsit több gyerekünk van. 2004-ben vette fel intézményünk a Szent István nevet és az ő szellemiségét, példáját követve működik az intézmény továbbra is, mert ez több, mint iskola. Itt nagyon nagy figyelmet fordítanak a gyerekek nevelésére, a lelkivilágukra, rengeteg dolog szerveződik, boldog gyerekek kerülnek ki, és felkészülnek a gyerekek arra, hogy az életben megállják a helyüket, és a talentumokat palíroztassák tovább, és átadják tovább a többi gyereknek is. Ami nagyon fontos, hogy megtanulnak közösségben lenni, megtanulják tisztelni a másikat, toleránsak lesznek, a gyerekekért vagyunk, értük élünk, azért, hogy ők legyenek tovább, identitásuk fejlődjön, megőrizzék magyarságukat, és ez az iskola ezért mindent megtesz.
Augusztus utolsó hétvégéjén tartották meg a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének Kárpát-medencei riporttáborát. A 7. alkalommal megszervezett táborról Ternovácz István küldött beszámolót.
A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete 2003-ban alakult meg. Azóta minden második évben megszervezi nyári riporttáborát, amely iránt a Kárpát-medence más magyar lakta vidékein élő újságírók is érdeklődnek. Eljönnek, hogy együtt alkossanak, barátkozzanak vajdasági társaikkal. Homolya Horváth Ágnes, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnöke.
Egy Kárpát-medencei riporttábor, ami azt jelenti, hogy nem csak innen Vajdaságból vannak résztvevők, hanem érkeztek Felvidékről és Erdélyből is, ami a vajdaságiakat illeti, szinte minden médiaház képviselteti magát, amit nagyon jó dolognak gondolunk. Ketten érkeztek Felvidékről és ketten Erdélyből, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó kis társaság jött össze.
Az idei tábor is a szórványközösségben élő magyarok sorsát igyekezett feldolgozni. A tábor 4 napja alatt készült interjúk, riportok később könyv formájában is megjelennek. Tóth Lívia, a 7 nap című heti lap újságírója, az alkotótábor megálmodója.
Az előző 6-ot is főleg szórványvidékeken tartottuk meg, mert ez ugye a tábornak a célja, hogy olyan helyeken dolgozzunk, amelyik települések kevesebbet szerepelnek a médiában, vagy nem foglalkoznak annyit velük, és volt Erzsébetlakon, Versecen, Törökkanizsán, volt Szerémségben, volt Nyugatbácskában, Kisoroszon. Egy települést mondok, de nyilván a környéket is mindig földolgoztuk, és ebből már 6 riportkönyv született.
a Kárpát-medence magyar újságírói idén a Középbácskában található Szent Tamás, Verbász és Kula környékén élő magyarok fennmaradását vették górcsúly alá. A riporttáborban visszatérő vendég Ambrus Attila, a Brassói Lapok főszerkesztője.
Soha nem jártunk ezen a vidéken, látunk érdekes és új jelenségeket, dolgokat, de nekünk erdélyek számára az a nagyon fontos, tanulságos és örvendetes, hogy a vajdasági magyaroknak a sorsa az nagyban hasonlít az erdélyi magyaroknak a sorsára, úgyhogy nem csupán a vajdaságiak számára lesz érdekes az, amit mi itt rögzítünk, hanem az erdélyi magyarok számára is, hiszen ismét meggyőződhetnek arról, hogy mi magyarok hasonló sorban élünk, hasonló problémákkal szembesülünk.
A felvidékről érkezett Hajtman Gábor, a Ma Hét újságírója.
Szent Tamáson voltam, és az ottani kálvária felújítását dolgoztuk fel, és meglepett, hogy ilyen becsületes emberek élnek ott, akik tényleg önzetlenül, nem önös érdekből, hanem tényleg a közösségért dolgoznak, és a kálvária története pont arról szólt, hogy tényleg önerőből saját maguk által sikerült megvalósítani mindenféle támogatás nélkül a kálváriát, úgyhogy le a kalappal, és ez megerősített abba, hogy van közösségi hit, van, amiben lehet kapaszkodni, és tényleg ezt tovább lehet adni például Felvidéken is, és máshol is, ahol szükség van arra, hogy már teljesen motiválatlanak az emberek abba, hogy lehet kapaszkodni valami olyan ügybe, amely a magyar közösséget, vagy akármilyen más közösséget, ami összetart egy társaságot, az felkarolja.
Megnyitották a Kolozsvár terek, tornyok, tegnapok a Kincses Város 130 éve képes lapokon című tárlatot. A kiállítás előzménye egy 2024-ben bemutatott, akkor még csak Kolozsvár főterének emléket állító gyűjtemény volt. A mostani kibővített tárlat 130 év képes lapjain keresztül mutatja be a Kincses Várost. Az 1896-tól fennmaradt lapok nem csak a város arculatának változásait, átépítéseit és megújulásait követik nyomon, hanem az egykori Kolozsvár hétköznapjaiból is sajátos válogatást kínálnak. Gál Zsófia művészettörténészt, a kiállítás kurátorát Ferenc Ádám kérdezte.
Ez a kiállítás a két évvel ezelőtti tárlatnak a folytatása tulajdonképpen. Két évvel ezelőtt ugyancsak képeslapok által mutatták be a kollégáim a főteret, annak épületeit, műemlékeit, emlékműveit, szobrokat, épületeket, mind a négy oldalát körüljárták, és ezúttal pedig tágítunk a perspektíván. A főtér szintén helyet kap a kiállításon, ezt is bemutatjuk, és főtértről kiindulva, a főbb utcák mentén haladva eljutunk a város tereire, bekukucskálunk vendéglőkbe, kávéházakba, a város fontosabb középületeit, oktatási intézményeit, egyházi épületeit végigjárjuk, és aztán, akinek kedve tartja, a korabeli kirándulókkal azt is megnézheti, hogy hova jártak eleink a szabadidejükben kirándulni, hogyan töltötték el a szabadidejüket.
Ugye 130 évet ölel fel nagyjából a tárlat. Milyen Kolozsvár képet lehet megfigyelni, hogyha valaki bemegy és megnézi a kiállítást? Ha úgy tetszik, milyen útvonalat jár be a város ez alatt a 130 év alatt?
130 év az nagyon-nagyon hosszú idő, és már a 130 évvel ezelőtti Kolozsvár is egy nagyon sokoldalú, nagyon ellentmondásos városképet mutatott. Tulajdonképpen a század elől járunk, a századfordulón járunk, a 19. század végén. Ennek utolsó éveiben postázták Kolozsváron az első képeslapot, és hát ez az az időszak, amikor Kolozsvár a kisvárosias jellegét elkezdte levetkőzni, és egy modern nagyvárossá kezdett el fejlődni. A városnak ezt a két arcát tulajdonképpen tetten érhetjük a képeslapok által. Még léteznek azok a külvárosok, amelyek ezt a kisvárosias hangulatot őrzik, de már megjelennek azok a reprezentatív középületek, amelyek már előhírnak a 20. századi fejlődésnek.
Ha arra gondolok, hogy képes kap, akkor rohatatlanul eszembe jut, hogy ez egy ilyen ajándékozó forma, tehát hogy valaki küldi valakinek nem egy egyszerű fénykép, hanem végül is egy ajándék. Ön szerint miért izgalmas ez a képeslap forma, hogyha a kiállításra gondol, mi az a többlettartalom, amit hozzátesz?
Képeslap az egy nagyon érdekes műfaj, pontosan elsősorban az egy kommunikációs eszköz, egy már a divatból kikopott kommunikációs eszköz, ami manapság annyira nem menő már. Másrészt egy emléktárgy, harmadsorban pedig a mi szemszögünkből szemlélve ez egy történeti forrássá alakul. ugye az idők folyamán, ami megőrzi a városnak a fejlődését, átalakulását, és éppen emiatt, mert hogy ez egy kommunikációs eszköz, nem csak azáltal válik azzá, hogy valaki ezt megvásárolja és postázza, hanem annak révén is, hogy ez egy eszköz biztosít a korabeli képeslapkiadóknak, egy városnak arra, hogy önmagáról valamit meséljen, hogy önmagát valamilyen módon reprezentálja.
Kedves hallgatóink! Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap újra várjuk Önöket a készülékek mellé. Korábbi műsorainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök